11. fejezet. Átugrom a hahát. A dolog nem megy simán. Két pár kesztyű. A francia négyes. Forszád diadala. Fölszedem a morzsákat. A keringő. Az ifjú lassan férfivá érik. Arra mentünk, amerre városunk polgárai vagy az idevetődő idegenek szoktak sétálni. Tehát a virágba borult pompás gesztenyafasornak elmentünk egészen a legvégéig, ahol a földből kiásott hatalmas árok zárja le a parkot. Ezt hívják mi nálunk hahának, alkalmasint azért, mert a mit sem sejtő sétálóból ilyenféle hangot csal ki a meglepetés, amikor hirtelen a mélység szélén találja magát. Úgy véltem, hogy ezen a ponton végre visszaszerezhetem elvesztett tekintélyemet. Esett már szó arról, hogy a testedzés úgy szólván minden ágában némi ügyességgel és némi testi erővel dicsekedhettem. Az ugrás volt a legerősebb oldalam. Nézze csak meg ezt az árkot, mondtam társnőmnek, akit ezzel el akartam képeszteni. Hát tudja meg, hogy én ezt átugrom. Igazán, mondta ő közönyös arckifejezéssel. Pedig milyen széles? A szélessége? 14 láb. És hozzátehetem, hogy mi jó barátunk alig, ha kockáztatná meg ezt az ugrást. Hát nincs igaza? Mire jó ezt az árkot átugorni? A lány válasza torkomra forrasztotta a szót. Egy Peru leigázásáról szóló könyvben olvastam Pizarro egyik hadnagyáról, aki a benszülöttek elől menekülve átugrott egy 22 láb széles folyócskát, mégpedig úgy, hogy lándzsáját a folyócska medrébe szúrva átvetette magát a vizem. Erre én csak ámulattal tudtam gondolni, és hosszú ideig álmodoztam egy olyan alkalomról, amikor nagy veszedelemben forogva követhetném a hadnagy példáját. Nos, sikerült eljutnom odáig, hogy 14 lábat saját erőmből lándzsa nélkül is át tudtam ugrani iskolatársaim legnagyobb csodálkozására, akik közül legfőjebb 2-3-an vetélkedhettek velem. Rejtély, hogy ez a dolog ilyen kevéssé érdekli ezt a párizsi lányt. Gondolkoztam, és úgy képzeltem, hogy közönyének a kételkedése forrása. Várjon csak, mondtam neki, majd bebizonyítom. Társnőm ellenvetéseivel mit sem törődve nekifutottam, és egy olyan ugrással értem el az árok túlsó oldalát, hogy Oriol is megirigyelhette volna. Persze, Oriol bőnadrágban végzi az ugrásait, rajtam azonban a mutatvány időpontjában szűk nadrág feszült. Abban a pillanatban, amikor egy térthajlítással földet értem, baljóslatú recsenést véltem hallani. Aztán úgy éreztem, hogy testem alsó tájait hűvös szellők lengik körül, aminek csak egyetlen oka lehetett, hogy ugyanis kirepett a nadrágom feneke. Végzetes csapás volt. Hogy kísérhettem volna a bálterembe ezt a szép párizsi lányt, s hogy vállalkozhattam volna akár a legszerényebb koreográfiai mutatványra e szörnyű katasztrófa árnyékában. Ami megtörtént, azt nem lehetett közölni sem, így ki sem mentettem magam, hogy egy fél órára eltávozhassam. Elhatároztam, hogy mentekettőzés nélkül fogok távozni. Így is lett. Magyarázat nélkül, egyetlen szó nélkül rohanvást indultam hazafelé a több mint másfél mérföldes úton, ahol a sétálók meghökkenve találgatták, vajon fogadásból száguldok-e a sokaságon keresztül, vagy pedig az elmebaj törte ki rajtam e rohan formájában. Körülbelül olyan állapotban érkeztem haza, amilyenben apám lehetett, amikor egy aligátorral találkozott Santo Domingóban, és azzal szórakozott, hogy kavicsokkal haigálta. Anyámat, amikor meglátott, nagyon megijesztette az én borzasztó izgatottságom. Zihálva, levegő után kapkodva a fulladás határán, kérdéseire csak azzal a nem túlságosan tisztelettudó gesztussal bírtam válaszolni, amilyennel a nápolyiak illetik a Vezúvjukat, amikor épp panaszuk van ellene. Persze az én mutogatásomból anyám csak a puszta tényállást értette meg, vagyis, hogy véletlenül elszakadt a nadrágom, és én egy kis hiba kijavítására kérem. 5 perc múlva nadrágom folytonossági hiánya nyomtalanul eltűnt, hála annak a varró tűnek, mely már számtalan ilyesfajta helyzetben megállta a helyét. Felhajtottam egy pohár almabort, amit aszalt almából házilag magunk készítettünk, aztán ugyanolyan sebességgel, ahogy hazatértem, elvágtattam a bálterem felé. Száguldásom azonban hiába valónak bizonyult. Az én párizsi szépeim 10 perccel megelőztek a táncteremben, s már a helyem is be volt töltve. Vittóriát Nigué táncoltatta, Lorenzot Mio. Míg folyt a tánc, nem bírtam levenni szemem a szép Loréról, mert családi körben a rövidség kedvéért így becézték Lorenzt. S ahányszor észrevettem, hogy összemosolyog a táncosával, a szégyen és a harag arcomba kergette a vért. Biztosra vettem, hogy rólam folytatnak eszmecserét, márpedig egy ilyen eszmecsere nem nagyon legyezgette a híjúságomat. Vége lett a táncnak. Mio helyére kísérte Lorenzot, és én elindultam a padjuk felé, ahol a környék legszebb és legelőkelőbb lányai között is kitűnt a két párizsi lány szépsége és eleganciája. Körülbelül félúton lehettem, amikor szembe jött Miód. Ahogy az utamat keresztezte, megjegyezte, mintha magában beszélne, Nolám, mi lesz abból, ha valaki szűk nadrágot visel? Mondanom sem kell, hogy e célzás hallatára nem enyhült éppen az az utálat, amit ez iránt az alak iránt éreztem, hiszen már-már a vetétársamat láttam benne. Némán folytattam utamat, mert átláttam, hogy csak magamat tenném nevetségessé, ha egy szakadt nadrág ürügyén hajba kapnék Mióval. Megálltam Lorenz háta mögött. Itt vagyok, kisasszony, mondtam. Ennek igazán örülök, válaszolta. Távozásának módjából következtetve attól féltem, hogy valami baleset érte. Dadogni kezdtem. Lor kisasszony, egyszer csak észrevettem, hogy otthon felejtette a kesztyűjét. Megértem magát. Nem akart kesztyű nélkül táncolni, és ebben teljes mértékben igaza volt. Egy pillantást vetettem pucér kezemre, és elvörösödtem, gépiesen zsebre vágtam a kezem. Kesztyűm sajnos csak ugyan nem volt. Hátraléptem, és révedező tekintettel néztem körül. Néhány lépésnyire ott állt egy Forszád nevű fiatalember, akit Párizsból küldtek ide egy önképzőiskola megszervezésére és vezetésére. Épp a kesztyűjét próbálta felhúzni, mely szemmel láthatóan új volt, és nyilván egy negyed órával ezelőtt szerezte be. A kesztyű alig ment föl a kezére. Ez a Forszád nagyon jóra való fickó volt, és engem a korkülönbség ellenére is megszeretett. Fél lábbal még az elmúlt évszázadban állt, és fél lábbal abban, amely most kezdődött. Ez volt az oka annak, hogy hozzám hasonlóan ő is nanking nadrágot és buzavirágszín kabátot viselt. Az, hogy ilyen egyformán voltunk öltözve, mély bizalmat ébresztett bennem, pedig annak előtte nem éreztem iránta semmi ehhez foghatót. Kezes barátom, mondtam neki, nagy szívességre szeretném megkérni. Mégpedig, adja ide a kesztyűjét. Adjam oda a kesztyűmet. Úgy van, én ugyanis épp az imént kértem föl táncolni Lorenz kisasszonyt, azt a szép fiatal lányt, akit ott láthat ülni, de az utolsó pillanatban azt vettem észre, hogy otthon felejtettem a kesztyűmet. Remélem megérti, hogy milyen helyzetben vagyok. Kedves barátom, nem mondhatom azt, hogy maga szerencsésebb, mint amennyire szerelmes, mert látom, hogy nagyon is szerelmes, csak azt mondom, maga barátom Burokban született, mert véletlenül két pár kesztyűm van. Ezzel elővett a zsebéből még egy pár kesztyűt, szintén vadonatújat, azt a párat pedig, amelyet az imént igyekezett felhúzni, átnyújtotta nekem. A soha nem látott bőség elkápráztatott. Miért kell egy embernek két pár kesztyű? Kérdeztem. Arra az esetre, ha az egyik pár felhúzás közben föltalál feselni, válaszolta olyan természetességgel, mint aki nem is érti, hogy lehet ilyesmit kérdezni. Válasza a tékozlásnak olyan új távlatait nyitotta meg előttem, hogy valósággal földhöz vágott. Eszerint van ember, aki merő óvatosságból két pár kesztyűvel szereli föl magát, miközben másnak az sem jut eszébe, hogy egy párat hozzon magával? Van már a négyeshez partnere? Kérdeztem. Csak most jöttem. Csatlakozzon hozzám, ha akar. Szívesen. Kérem a párokat a négyeshez, kiáltotta éppen a táncrendező. Lór előtt termettem, önteltem mutogatva a fehér kesztyűs kezem. Forszád a mellettem ülő Vittóriát kérte fel. Elfoglaltuk a helyünket. Az egész bálteremben csak két férfi viselt térnadrágot, Forszád és én. Mindketten most mutattuk meg először, hogy mit tudunk. Forszád alig két hete érkezett Párizsból, s Villé-Kotteretben csak pünkösd óta dívott a tánc szabad ég alatt. Ünnepélyes mozgásunk, mely a térnadrágban még külön nyomatékot kapott, felénk irányította a kíváncsiak szemét. Elsősorban persze a két párizsi leányét. Kezdődtek a bonyolult táncfigurák. Nekem minden testgyakorlathoz megvolt a rátermettségem. Azt már a jó szerencsének köszönhettem, hogy nem csak vívóleckéket vettem, hanem táncórákat is. Tánctudásomat egy Brézet nevű nyugdíjas gyalogsági őrmesteltől szereztem, akinek unokahúgát, városunk legszebb leánykáját akkor figyelemre sem éltattam. Mulasztásomat azóta már jóvá tettem nem is egyszer, ha akarnék, tudnék mesélni róla. A havi 3 frankos tandíj eredményeképpen kissé extravagáns tánctudásra tettem szert, melyből azonban nem hiányzott sem az életkedv, sem a férfiasság. Forszád volt a kezdeményező, ő pedig nem volt se több, se kevesebb, mint Westrisnek egy tehetséges tanítványa. Mondtam már, hogy ez idő tájt a tánc még tánc volt. A koreográfiának azok a cifrázatai, melyek azóta nevetséges színben tűnnek föl, akkor még méltóságot árasztották. Forszád első lépéseit a bámulat susogása kísérte. Aki nem táncolt, az fölállt a padra. A táncosok viszont lelassították figuráikat, hát ha elleshetik Forszád valamelyik entresaját vagy flikflakját, bemutatkozása fölért egy diadalmenettel. Ez volt az a pillanat, amikor először ismertem föl természetadta alkalmazkodási képességemet. Annyi időm volt csak, míg Vizavin bevezette táncának első figuráját, de én ebből a kevésből is meg tudtam érteni, mennyivel különb az ő tánca, mint az enyém, sőt, azt is kisütötte mindjárt, hogy az ő cirkalmas bokamozgásából és rafinált ide-oda lépegetéséből mit tudnék hamarjában úgy leegyszerűsíteni, hogy én is felhasználhassam. Így történt, hogy amikor partnerem óriási sikerének árnyékában én rám került a kezdés sora, a teremben az elismerés halk moraja kelt annak jeléül, hogy a várakozásnál jobban sikerült megállnom a helyemet. Ez a pillanat fanatikus táncossá avatott. Fanatizmusom egészen addig tartott, míg divatban nem jött az az életunalom és elmélkedő hajlam, melynek nevében egy 24-25 éves fiatalember már méltóságán alulinak érzi, hogy örömét az ugrabugrálásban lelje. Egyelőre még csak kamaszkorom esetlenségeiről számolok be, de türelem. Lesz még szó ifjúkoromról is. Talán bátrabb leszek Rousseau-nál is, hiszen ő csak a bűneiről tett önvallomást. Miközben páromat a helyére vezettem, learadtam dicsőségem babérait. Tudja, hogy maga kitűnően táncol, állapította meg a párizsi lány. Hol tanulta?
Itt.
Hogy-hogy?
Itt?
Villé-Kotteretben? Büszke voltam a szülővárosomra, és ez a válasz vérig sértett, de beértem azzal, hogy a lehető leggúnyosabb hangsúlyjal kijelentettem, igen, Villé-Kotteretben. Aztán egy férfi hangján, akit már nem érhetnek meglepetések, azt kérdeztem. Nincs kedve keringőzni? Köszönöm, én nem szeretek, de Vittória barátnőm élhal a keringőért. A spanyol lányhoz fordultam. Nem ígérte még el ezt a táncot?
Nem.
És volna mersze velem táncolni? Tetőtől talpig végigmért. Miért ne? Mondta mosolyogva. Éppen kezdődött a keringő. Táncosnak talán közepes vagyok, de keringő táncosnak elsőrangú. Rájött erre a spanyol lány is mindjárt az első lépések után, és teljesen átadta magát a táncnak, érezvén, hogy biztos kezek tartják és vezetik. Maga igazán jól keringőzik, jegyezte meg. Ez az elismerés már csak azért is jól esik nekem, válaszoltam, mert még csak székekkel keringőztem.
Székekkel? Hogyan?
Úgy, hogy én az első áldozásom évében kezdtem keringőzni tanulni, amikor a nőkkel való táncolást megtiltotta Gregoire abbé. A tánctanárom viszont ragaszkodott ahhoz, hogy valamit tartsak a karomban, és oda nyújtott egy széket. Így aztán táncoltam is, és mégse vétkeztem. A táncosnőm kénytelen volt megállni, attól féltem meghal nevettében. Komolyan mondom, szólt, mikor újra lélegzethez jutott, maga nagyon mulatságos fiú, és én igazán megszerettem. Táncoljunk tovább. Belevetettük magunkat a forgatagba, mely rögtön magával ragadott. Pedig mondom, ez volt az első alkalom, hogy igazi nővel keringőzhettem. Ez volt az első parfümös lehelet, melyet beidegzettem, homlokom először érezte női haj érintését, szemem először itta fel egy mesztelen vál fehérségét, karom először fogta át egy hátrahajló, kifelé feszülő, vonagló asszony derekát. Örömömben reszketek sóhajt tört fel belőlem. És ez mit jelent? Kérdezte táncosnőm, s rám nézett azzal a spanyol szempárral, amely még egy mantilla csipkéjén is átparázslik. Ez azt jelenti, magyaráztam keringőzés közben, hogy úgy veszem észre, sokkal kellemesebb magával táncolni, mint egy székkel. Ezt már nem bírta ki. Kisiklott karomból, és leült a barátnőjéhez. Mi történt? Kérdezte Laurence. Az történt, édesem, hogy a barátod roppant mulatságos fiú. Ez meglepő, mert én bizony ennek semmi nyomát se láttam. Talán azért, mert nem keringőztél vele, súgta a fülébe Vittoria. De hidd el, ez a fiú elragadó. Jöjjön hát, szólt hozzám, és önszántából újra elfoglalta helyét a karomban. Táncoljunk még egy kicsit. Szívem vágya teljesült. Beálltunk a többiek közé. Hogy rólam miképpen vélekedtek, nem tudom. Csak azt vettem észre, hogy keringő táncosnőm óriási sikert aratott. Hajlékon csípőjének rezgő mozgása, mely a spanyol táncoknak túláradó és utánozhatatlan érzékiségét átoltotta a francia keringőbe, valamilyen elektromos feszültséget teremtett körülötte. Hullámszerűen mozgott, mint egy kígyó, és megvolt benne az andalúziaiak különös képessége, akik a keringőt a keringésért szeretik, és annak köszönhetik mozgásuk utolérhetetlen báját, hogy számítás és hatásvadászat nélkül vetik magukat a táncba. Azért olyan szépek, mert nem akarnak tetszeni. A zenekar elhallgatott, de mi nem mozdultunk a helyünkről. Én merev tekintettel álltam ott, homlokomat ráncolva, kivillantva fogam fehérét, ő lágyan, zihálva, elomolva. Éreztem, hogy valami óriási változás történik bennem. A ziháló lélegzet, a haj és ez a nőies sugárzás egy csapásra férfivá tett. Van még kedve keringőzni? Kérdeztem. Amikor csak akarja, válaszolta. Visszajült a barátnője mellé, aki a füléhez hajolt. Úgy odafigyeltem, hogy még a szemem is füllé változott. Ejnye, szólt Lore, de olyan mosolyjal, melytől tréfává szelidült a szemrehányás. Még leütöd a kezemről az én gimnazistámat, pedig tudod, hogy a nagybátyám nekem adta. Ne félj, válaszolt a spanyol lány, kimutatva ragyogó fogsorát, mely egyszerre ígérkezett csókra és harapásra. Csak a keringőre kérem tőled kölcsön, a többit te táncolhatod vele. E párbeszéd alján megéreztem a rejtett évődést. Nem is vitás, hogy ez a két gyönyörű nő, akinek szépsége homlok egyenes különbözött egymástól, engem csak játékszer számba vett. E néhány perc leforgás alatt jócskán megöregettem. Most például egy csöppet se szégyeltem magam, inkább valamilyen szomorúság fogott el. S ahelyett, hogy homlokomat ellepte volna a nyírkos pirosság, inkább a szívem fájt, mintha belemart volna valami. Íme valóban beléptem az emberi élet második bugyrába. Már szenvedtem. De ha szenvedtem is, Lelkem mélyén már megzendült valami, egy sohasem hallott zsoltár, melynek misztikus szózata épp ezt a szenvedést dicsőítette, s először életében oda kiáltotta a gyermeknek: bátorság, fiam, már férfi vagy. Hogy mire vágytam akkor? Legelőször is magányra. Sarkon fordultam, és elmentem. Az elkövetkeződő órát tűnő ábrándok között töltöttem, de hogy a fejemben mi járt, azt ma már nem tudnám elmondani. Ahogy egy földrengésnél eltűnnek falvak, városok, hegyek és völgyek, tavak és patakok, úgy tűnt el a semmibe az én egész gyermeki valóm. Csak a jelen állt előttem, de az is csak bolygó lidércek derengésében, mely sem a részleteket, sem az egészet nem világította meg, s hiába meresztettem a szememet, hiába próbáltam lelki szememmel látni, minden megfoghatatlan maradt. Csak egy dolog volt biztos, vitathatatlan és kézzelfogható, az, hogy egy negyed órája szerelmes voltam. Hogy kibe? Még senkibe. A szerelembe. Egy óra múlva visszatértem a terembe. Szép dolog, mondhatom, jegyezte meg Vittória, fölkér keringőzni, aztán eltűnik. Igaza van, ismertem el, kérem ne haragudjon, elfejtettem. Nagyon udvarias. Elmosolyodtam. Higgy el, mondtam, hogy nem udvariatlanságból történt. Legalább árulja el, hol járt. Kíváncsi rá? Azt hiszem, jogom van megtudni. Nézze csak, mondtam, látja innen azt a szép sötét fasort? Mi van vele? Úgy hívják, a sóhajok sétánya. Onnan jövök. Ezeket a szavakat a legtisztább naivitás adta a számra. Eszembe se jutott szellemeskedni, se érzelmeskedni. Erre a két hibára csak később szoktam rá. Ugye mondtam, hogy a barátod elragadó, mondta Vittória Lorénak. Sejtelmem sem volt róla, mitől és miért voltam elragadó, s ráadásul ahelyett, hogy megköszöntem volna a nekem szóló bókot a szép spanyol lánynak, csak egy fintort vágtam felé, amitől a két lány harsogó nevetésben tört ki. A legszívesebben visszatértem volna a sóhajok sétányába, de nem volt hozzá bátorságom. Olyan lehettem, mint Molière szerelmesei, akik újra meg újra elindulnak az ajtó irányában, de sosincs merszük átlépni a küszöbön. A táncolók már elfoglalták a helyüket. Eleget duzzogott, gimnazista úrfi, mondta Lorenz. Most én kérem fel egy táncra, föltéve, hogy nem ad kosarat. Sajnos nem. Miért sajnos? Tudom én, miért mondom. És megfogtam a kezét. Az este hátralévő felét és az éjszaka egy részét végig táncoltam és keringőztem. Éjfél után egykor tértünk haza. Vittóriát Nigué, a közjegyzőnk első segédje kísérte haza, én pedig Lorenzot. És azután, míg reggel nem lett, olyan lázban égtem, mint azóta sohasem.